Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most a mai vasárnap prédikációs alapigéjét, Pál Efezusiakhoz írott leveléből, a 6. fejezet első 4 versét a következőképpen. Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat. Ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön. Ti apák pedig ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint, fegyelemmel, és intéssel. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban ma kifejezetten olyan igét kapunk, ami alkalmas arra, hogy egy család életét helyre tegye. És ez azért nagy dolog, hiszen olyan családokban élünk, amelyben van szükség arra, hogy megújuljon. Hogy ezek a családok, családtagok megbékéljenek egymással. Gyermekek, szülők, és így tovább. Házastársak. És ehhez járul még egy úrvacsorai alkalom is, amely megpecsételi az elhatározásunkat. Úgyhogy már most ezzel a gondolattal hívogatok mindenkit az úrvacsorai alkalomra, hogyha szeretné helyre tenni, megjavítani a családi életét, akkor kifejezheti azzal, hogy előre jön, és a letérdelés ugye azt fejezi ki, hogy megadom magamat az Istennek. Feladom a küzdelmeimet, elismerem, hogy én már nem vagyok képes arra, hogy megoldjam a megoldhatatlant. Talán ellentmondásnak tűnik az, hogy aki elhatározza, hogy na most akkor meg akarja újítani a családi életét, és ugyanakkor elismeri azt, hogy nem tudja megoldani. Pedig igazából teljes az összhang a két gondolat között. Hiszen az úrvacsora pont arról szól, hogy én már befejeztem a küzdelmet, most már átadom az életemet Krisztusnak, hogy ő munkálkodjon bennem. Hogy ő újítsa meg az életemet, ha kell a családi életemet, és így tovább. Tehát amikor leborulunk, akkor az ő erejét kérjük ehhez az új élethez. Azt mondja Pál apostol, hogy engedelmeskedjetek az Úrban, meg még egy ilyen kifejezés található ebben a 4 versben, hogy az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Mert nem mehet másképpen, csak az Úrban mehet az egész családi élet. Ha az Úron kívül, akkor az olyan, mint hogy a szívműtétet próbálnánk végrehajtani kórházon kívül. Tehát az, hogy az Úrban éljük a családi életünket, ezt jelenti, hogy olyan módon éljük benne, mint ahogyan a kórházban bízzuk rá magunkat a műtétet végző orvosi gárdára. Hiszen azon kívül szinte lehetetlen. Legalábbis nagyon nagy a veszélye annak, hogy valamiféle komplikáció lép fel, fertőzés lép fel. Tudjuk, hogy előfordul még így is. Hiába javítgatjuk a családi életünknek az ablakait, a tetőzetét, hogyha az alap rogyott meg, és hogy az alap miatt ment tönkre mondjuk az ablak. Hiába cseréljük az ablakot. Hogyha az alap ment tönkre, nem az Úrban vagyunk, akkor hiába foltozgatjuk. Tehát éppen ezért most nem veszünk elő semmiféle gyermeknevelési, vagy ha úgy tetszik, szülőnevelési témát, hiszen az külön alkalmaknak a feladata, és azért sem veszünk elő ilyen témákat, hiszen az itt jelenlévők többsége túl van már a gyermeknevelésen, vagy pedig még nincsen benne. Annyit azért elmondhatok gyermeknevelés témájában, hogy igazából 12-14 éves korra befejeződik a gyermeknevelés. Hogyha 6 éves korig nem kezdjük el, nem 6 éves korig, akkorra már lehetetlenség a nevelés. És 14 éves korra pedig biztos, hogy befejeződik. Nem tud az ember már mit csinálni. Szóval ezért mondom, hogy biztos, hogy itt szinte mindenki túl van, már egy-kettő szemét látok, aki még nincsen túl a gyermeknevelésen. Tehát e két ok miatt nem erről fogunk beszélni, hanem arról, hogy mit jelent ez az alap, amelyre építenünk kell. Az első, amit el kell mondjuk, hogy neki, Istennek kell engedelmeskedni, őt tisztelni. Tehát megfogalmazhatjuk úgy, hogy ti, lelki gyermekek, tiszteljétek az Isteneteket. Neki engedelmeskedjetek. Engedelmeskedjetek az Úrban. Feltétlenül és bizalommal. Tegnap szóba került a Biblia órán, a kánai mennyegző kapcsán, hogy vajon a szolgák mennyire hittek abban, amikor megtöltötték a kővedreket vízzel, hogy a bor lesz. Szerintem nem is tudták, hogy bor lesz belőle. Nem is tudták, hogy mi végre teszik azt, amit tesznek. Jézus megmondta nekik, hogy ezt kell tenni. Ők parancsot teljesítettek, hiszen ők csak rabszolgák voltak, tették a dolgukat, öntötték a vizet, nem tudták, hogy mi fog történni, ahogyan mi sem tudjuk, hogy mi fog történni. Tesszük a dolgunkat, tesszük a feladatainkat, de nem tudjuk, hogy mi fog történni. Az engedelmeskedés Istennek ezt jelenti. Feltétel nélküli engedelmességről van szó. Szolgák vagyunk, rabszolgái vagyunk, tennünk kell a dolgunkat, és tudnunk kell, hogy ő munkálkodik, hogyha ezt tesszük. Ehhez persze az Isten igéjében otthon kell lenni, hogy engedelmeskedni tudjunk. Hát hadd ne mondjam, hogy egy-két kérdés alapján kiderül, hogy a legalapvető dolgokat sem ismerjük. Most fogunk tanulni egy éneket, amelyet kézben tartunk. Egy bizonyos Fanny Crosby írta az 1800-as években. Szokásomhoz híven Gyöngyitől kérdeztem meg, hogy ő mit választott, és ezt választotta, kapcsolódva a január havi témákhoz, és kedvet kaptam hozzá, hogy utána nézzek, hogy mit is lehet tudni erről a Fanny Crosbyról. Azt olvastam róla, hogy 6-7-esen egy nagyon súlyos szem gyulladást kapott, amit valószínűleg, hogy rosszul kezeltek, valamiféle, hogyha jól tudtam fordítani, valamiféle mustáros borogatást kapott az orvostól, aminek az lett a mellékhatása, hogy a látó idegek lebénultak. Megvakult 6-7-esen. És még ebben az évben, fél éves korában halt meg az apukája. Az anyja és a nagyanyja nevelték ezután, ők alapozták meg a keresztény hitét. Arra tanították, hogy hogyan memorizálja a bibliai idézeteket. Elképesztő, hogy mire volt képes. 8 évesen írta az első versét, egyébként összesen 8000 himnuszt, éneket, verset írt. 8 évesen írta az elsőt, és akkor megjegyzi ezt a gondolatot, hogy úgy tűnik számomra, hogy Isten különös gondviselése az, hogy egész életemben vak legyek, és köszönöm neki ezt a döntését. Ha tökéletes földi látásom lenne, hogyha ezt holnap felajánlanák, akkor nem fogadnám el, mert akkor nem tudnék Isten dicsőségére himnuszokat énekelni, és a körülöttem lévő szép és érdekes dolgok elvonnák a figyelmemet. Amikor a mennybe jutok, az első arc, amely meg fogja örvendeztetni a látásomat, az a megváltóm arca lesz. Ez a gondolat szerintem sokaknak ismerős, ez eléggé elterjedt, hogy az első arc, amit meg fog látni, az az ő megváltójának az arca. És ez mekkora örömmel tölti el. Életrajz írója úgy fogalmaz, hogyha nem lett volna ez a csapás, ha nem lett volna a szenvedés, valószínűleg nem lett volna olyan jó tanuló, nem lett volna olyan nagy akarat ereje, és nem lett volna olyan fantasztikus memóriája. 10 évesen heti 5 fejezetet tanult meg a Szentírásból. Azt hiszem, hogy sokkal előrébb tartanánk az életünkben, ha csak heti 5 fejezetet elolvasnánk a Bibliából. Ne csodálkozzunk azon, hogyha valaki ezt teszi vakon, hogy aztán 60 évesen még egy teljesen új elkötelezettséget tesz Jézus mellett a mindenféle elveszett emberek börtönbe, drogosok felé ment, és mentette őket. Szóval ez így kezdődött, hogy 10 évesen heti 5 fejezet memorizálása, 15 éves korában a következőket tudta kívülről. A 4 evangélium, Mózes 5 könyve, az énekek éneke, a példabeszédek és a zsoltároknak jó része. Azt hiszem, hogy ez igen. Nem kell már keresgélni, hogy mi hol van. Ott van. És innen már könnyen átmegy a szívbe. Amikor megházasodott, szinte egy vak férfihez ment feleségül. Azt hiszem, hogy 10 év múlva született a kislányuk, aki nem sokkal utána meg is halt. És akkor írta azt az énekét, amelynek ez a címe, hogy biztonságban, Jézus karjaiban. Ezt jelenti a neki való engedelmesség, hogy milyen erőt ad. És még egyszer mondom, legalább olvasni kellene heti 5 fejezetet, hogy az Úrban biztonságban legyen az életünk. A másik, amit megtudunk ebből a házi táblából, ebből az igéből, hogy tisztelnünk kell Istent. A szülők tiszteletéről van szó, de tudjuk, hogy a szülők Isten helyettesei. Elsősorban az Istent kell tisztelnünk. Megrendítő a történet. Egy zálogház becsüse volt valamikor a két világháború között egy ember. És szándékosan alábecsülte a hozzávitt értékeket, így próbált ugye nagyobb haszonra szert tenni. Időskorára 100 milliók gyűltek össze. Megöregedett, és féloldali agyvérzést kapott, az a féloldala lebénult, és akkor a fia, meg a lánya, a menye és a veje betették egy egyházi szeretetotthonba, beosztották jól a látogatását, minden héten mentek hozzá, vitték a süteményeket, a finomságokat, amiket kért, amire vágyott. Nagy ünnepekre mindig hazahozták, és közben várták, hogy meghaljon az öreg, és hogy hozzájussanak a sok milliós örökséghez. Abba az otthonba természetesen bejárt ugye, a gyülekezetnek a lelkésze is, és egy alkalommal a szőlőmunkásoknak a példázatáról beszélt, hirdette az igét, hogy ismerjük, hogy kimegy a gazda, és keresi a munkásokat a szőlőjébe. Vannak akiket kora reggel, vannak akiket délelőtt, meg délután, meg késő délután, és vannak akiket egészen este felé fogad fel, amikor már csak egy óra van hátra a munkából. És akkor idézi a mondatot, hogy vedd, ami a tiéd, menj el, én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a teszemed azért gonosz, mert én jó vagyok? És így lesznek az utolsókból elsők, és megfordítva. És erről szólt a prédikáció, hogy ennek az utolsónak is annyit akarok adni. És megértette ez az ember, hogy ez azt jelenti, hogy öregkorban is el lehet indulni Isten útján. Lehet tisztelni őt, elkezdeni tisztelni a pénz a mammon helyett. És különösen azért rendült meg az öreg, mert annak idején, amikor a különböző ugye, rendszerváltások miatt bajba került egy előkelő grófnő, és vitte a holmiait felbecsültetni a zálogházba, és egy különösen nagy értéket vitt, akkor nagyon alábecsülte ezt a nagy értéket. A grófnő szó nélkül ment el, de az ajtóból visszafordulva ezt mondta, hogy tudja, hogy maga egy utolsó ember? És ekkor értette meg ez a félig lebénult öreg, hogy ennek is akar adni az Úr Jézus. Ennek is, ennek az utolsónak is örök életet akar adni. És akkor kérte meg a lelkészt életgyónásra, aki vigasztalásul Zákeus történetét olvasta fel neki, és aminek az a konklúziója, hogy négyszer annyit adott vissza azoknak, akiket megzsarolt, és a felét a vagyonának a szegényeknek adta, és hogy ma lett üdvösség ennek a háznak. Mi történt ezután? Ez az ember, amikor hazavitték, azzal foglalatoskodott, hogy összeszedte a betétkönyveit, az értékeit, a feljegyzéseit, hogy kitől mennyit vett el. És nagy összegeket küldött a becsapott kuncsaftoknak. A végrendeletét is megváltoztatta, köteles részt adott a gyermekeinek, és a többi pénzt arra a gyülekezetre hagyta, ahol hallotta a megmentő igét. Eddig a vagyont tisztelte, most már nem azt. Most már az Istent tisztelte. Természetesen a család robbant. Elmeszakértőt küldtek a bácsihoz. Mert azt hitték, hogy most, amikor megjött az esze, azt hitték, hogy akkor ment el. Hihetetlen, hogy hogyan gondolkodunk mi, hogy amikor a pénz az Isten, akkor vagyunk normálisak. Hihetetlen, hogy miket képzelünk. És ő csak mosolygott. És akkor kérdezgették, hogy miért döntött így. Azt mondta, azért döntöttem, mert így döntöttem. Az oltár előtti igében azt olvastuk, hogy Jézus engedelmeskedett a szüleinek. De azt is tudjuk, hogy a szülőknek való engedelmességnek megvannak a határai. Azt mondja Jézus az őt követőknek, hogy aki jobban szereti az apját és az anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Vagy aki jobban szereti a fiát vagy a lányát, az nem méltó hozzám. Szintén tegnap került elő Keresztelő János életével a kapcsolatban, hogy hogyan fejezte le Herodes Antipász, azért, mert felelőtlenül ígéretet tett Szalómének a táncáért, ugye szép születésnapi buli volt, ahol a táncért Keresztelő János fejét kérte Szalomé, mert ugye az ő édesanyja Heródiás súgott neki. És Szalomé nem vált le az anyuciról, hiába volt felnőtt. Az anyucinak kellett súgni, és ő engedelmeskedett helytelenül. Hát nagyon sok házasság megy tönkre ezért, mert nem tud levárni vagy a férj, vagy a feleség anyuciról, apuciról. És engedelmeskedik, és megtesz ilyen dolgokat. Van határa az engedelmességnek. Bennünket ez az ige nagy cselekedetekre kell, hogy indítson. Akkor van értelme a mai vasárnapnak, ennek a felhívásnak, hogy engedelmeskedjünk az Úrban, és hogy az Úr tanítása szerint éljünk, hogyha most elkezdünk mi is kérdezgetni, akár életgyónást tenni, és átrendezni az életünket. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, nem szeretnénk megváltozni, nem szeretnénk megtenni azt, amit kérsz, mert annyira felforgatja a gyomrunkat és a gondolkodásunkat. Annyira más ez, mint a mi életünk. De éppen ezért kérünk, hogy könyörülj rajtunk. Könyörülj rajtunk, hogy legyen erőnk letenni azt, amit le kell tenni, és legyen erőnk felvenni azt, amit hordoznunk kell. Kérünk téged, hogy taníts, segíts engedelmességre és irántad való tiszteletre. Amen.